Beatcast. Ez a podcast a Beat saját gyártású sorozata. Beat. Az ütős alternatíva.
Ez a Beatcast podcast csatorna első hivatalos, hát mondjuk azt csak podcast tartalma. Mert hogy köszönjük, hogy velünk voltál, és köszönjük, hogy továbbra is velünk vagy, szeretnénk egy kicsit összefoglalni az elmúlt időszakot, mielőtt teljes gázon tovább száguldunk. Velem szemben Szabó István.
És itt van Rédl Ádám is. Hello mindenkinek, szóval egy kicsit összemosjuk a múltat a jelennel meg a jövővel. Visszaemlékezünk arra, mit adott nekünk az elmúlt három évben a Beat, az ütős alternatíva, a digitális rádió, amit lekapcsoltunk, de hát valami más módon él tovább a jövőben is.
Mit adtak nekünk a rómaiak? Igen, rengeteg mindent, annyira nehéz volt válogatni, de most komolyan. Tehát igazából az volt ezzel a cél, hogy egy kicsit ide emeljünk néhány olyan pillanatot, amik nekünk nagyon-nagyon sokat adtak, és azt hiszem, hogy ezzel mi is sokat tudtunk adni nektek odahaza. Egy csomó olyan pillanatot emelünk ki, amik csak nálunk történtek, és rengeteg van köztük, ami hát igazából szerintem sehol máshol nem hangzott el.
Erre majdnem azt mondtam, hogy dehogy. Végköze azért, mert hogy ezek nem a legjobb pillanataink, hanem kicsit olyan, mint amikor kinyitsz egy jó verses kötetet, és tök mindegy, hol nyitott ki, akkor az van, hogy így hallasz benne valami jót, és ez nem a mi érdemünk, hanem az zenész vendégeink érdeme, és most valami ilyesmit fogunk csinálni, mutatunk néhány töredéket a beatből, ami azért igazán érdekes, mert hogy nem néhány top pillanatot mutatunk, hanem tényleg véletlenül nyúltunk bele néhányba, mert nem tudtunk választani.
És itt szeretném megjegyezni azt, hogy nagyon szeretnénk, hogy ennek az egész szolgálatnak, amit itt végeztünk, ennek a lábnyoma továbbra is fennmaradjon, illetve szeretnénk majd továbbvinni ezt az egészet, de most a lényeg az, hogyha valaki meg szeretne ebből valamit hallgatni bővebben, akkor itt ezen a podcast csatornán fönt vannak a korábbi epizódok, és meg lehet hallgatni a teljes részt is. Ezt nem hiszem, hogy túl sokszor el fogjuk mondani ebben a műsorban, de ennél még sokkal több gyöngyszem is van, úgyhogy ha lemaradtál valamiről, hát lehet bóklászni szerintem, ha most elkezded, meddig? Biztos nem addig, mint hogyha végignézni valaki barátok között, de egy-két hétig folyamatosan lehetne hallgatni itt a dolgokat.
Sok hétig, szerintem az hónapnál hosszabb lenne. Okay. Piszok sok tartalmat, piszok sok interjút és értékes dolgot csináltunk zenész barátainkkal adás formájában, úgyhogy ezek jó dolgok, tessék ezeket visszahallgatni, erre megadjuk a lehetőséget a továbbiakban is. Beatcast podcast csatorna, Spotify, Apple podcastek, tessék minket fülelni. Na de hát, van nekünk egy csomó gyöngyszemünk, már is az elsővel kezdjük, vagy előtte még valami szentimentális dolgot mondunk?
Hát figyelj, szentimentálisból én ezt sokszor elmondtam, de szerintem itt is fontos lenne kihangsúlyozni, hogy alapból a Beat ugye azzal indult, ezzel a céllal, hogy a fiatal induló előadókat, igen, zenészeket felkaroljuk, hogy a már ismertebb előadóknak olyan zenét játsszuk, amiket máshol nem lehet hallani, illetve, ezt lehet, hogy utoljára mondom ezt a mondatot, annyira bennem van pedig, na mindegy, illetve külföldi zenékből hozzunk inspirációt. És most egy picit szerintem ez is érződni fog ezekből a bejátszásokból, illetve az a néhány innováció, amit megtörtént, mert például a Budapest Parkkal szerintem eszméletlenül nagy kalandunk, igen, volt. Mi voltunk az elsők, nem? Akik tulajdonképpen a koncert napján a parkból az aznap este fellépő előadóval interjút készítettünk.
Ez a magyar rádiózás történetében mindenképpen egy különleges fúzió volt, bár nem akarok nagy szavakat használni, de hát mégiscsak egy rádió backstage-ből, és közben élő interjúk történnek úgy, hogy az nem csak egy szórakozóhely vagy egy koncertér a sok közül, hanem Közép-Európában a legnagyobb ilyen.
Tehát várjál, ki legyen a hallgatónk. Miközben Lacika odahaza éppen limonádéval alapozott, hogy este megérkezzen a koncertre, hallgathatta, ahogyan a kedvenc fellépője.
Jó limonádé.
Mondjuk a... legyen a Hiperkarma?
Hiperkarma? Én a Punanit mondanám, mert ők... Punani? A Punani története, meg a Park története is ugye egészen izgalmas, ahogyan összefonódott, de hogy mondjuk például egy jó, nem tudom, Punani koncert előtt meghallgatta az interjút a Punani Masszív tagjaival, aztán pedig jött a koncertre.
Így, és... egy évvel később elkészült a Parkoló Special, ahol igazából már stúdióban beszélgettünk, de több Budapest parkos.
És melyik volt a legjobb adás?
Vendége.
Amiben én nem voltam.
Te választottál. Viszont sokan voltunk, ott volt Lábas Viki, Fluor Tomi és Marsalkó Dávid, és hát igazából én ilyenkor mindig keresgélem azokat a pontokat, amik akár egy ilyen koncert hangulat előtt a legizgalmasabbak, és azt hiszem, hogy Vikinek ilyenfajta izgalomban bőven volt része minden egyes fellépés előtt.
Jól mondod a lényeges szót. Volt.
Volt.
De már nincs. Drága jó hallgatók, tehát Parkoló Special Rédl Ádám interjújának részlete következik.
Beat.
aki róla tudom azt, hogy a koncertek előtt, meg a koncerteken te tulajdonképpen egy szívrohamot, meg egy agyérgörcsöt is kihordasz, mert hogy neked az is fontos, hogy még a leghátsó sorban is jól érezze magát mindenki, illetve hogy minden nem, helyen
nem,
legyen.
Nektek nem!
Mi felmegyünk ezt!
Ellenben a többiekkel, titeket miért nem érdekelnek? Ezen hogy tudsz
túllépni?
Változik az évek során azért így a rutinnal?
5 éve jobban érdekeltem, akkor láttam, most már hátsó sorban, oda már se nézed.
Se szívroham, se semmi. Se magnézium tabletta.
Igen. Jó, mondja,
kisebb volt, amikor ezt a nyilatkozatot adtam, az tény. Nem változott az attitűd, de nem vagyok ennyire maximalista, és most már nem vagyok ennyire rástresszelő, és a dolgokra nem szeretek így feloldódni azokban a pillanatokban, és most már úgy érzem, hogy meg tudom élni, ez inkább erre vonatkozott, hogy túlságosan jól akartam csinálni, mert tényleg tehát nekünk a parkban volt az első nagy koncertünk 2015-ben, tehát 12 parkot csináltunk eddig, vagy 13-at, és gondolom ti is kb. Ennyit, és mi ott nőttünk bele abba, hogy egyetem milyen koncert, tehát a legelső koncertünk a parkban az botrányosan rossz volt, mert még azt se tudtuk, hogy mit kell csinálni, meg hogyan, és tényleg még a fenekünkön volt a mi az?
Tojás,
csonthéjat akartam mondani, tojáshéj, igen.
Most oké, hátsó sor ide vagy oda, meg egyébként szerintem a ti koncertjéteken nagyjából el se lehet már odáig látni, hogyha most...
Dehogy nem.
El lehet?
Bármeddig, hát azért nem végtelen, tehát nem egy Woodstockról beszélünk, de...
Jó, tehát amikor fotózzátok a közönséget, akkor érdemes hátul is mosolyogni. Ez mondjuk egy hasznos
abszolút,
információ.
Abszolút, és én láttam múltkor egy piros pólós lányt a 43. sorba Máté Szalkán.
0630.
Szeretném, ha jelentkeznem, mert azóta nem tudom elfelejteni.
Oké. No, de hogyha már itt tartunk, akkor nálatok például tudom a Halott Pénz koncertnél, amikor a Márkkal beszélgettem, hogy van egy ilyen kis ráhangolódás a koncert előtt, és például ott kifejezetten nem szerettek interjút adni, meg így megpróbáljátok teljesen átkalibrálni az agyatokat a koncertre. Ez a rituálé még tart?
Abszolút, igen, igen. Ez attól függ, hogy milyen koncertről van szó, hogyha egy ilyen kiemeltebb koncertre, akkor általában az utolsó egy óra az ilyen, hogy akkor már így nem nagyon szoktunk így
beszélgetni.
Nem csak azt, hanem inkább úgy outsiderekkel, nem? Mert mint az outsidert úgy értem, hogy aki amúgy nem lép föl mondjuk azon az estén a színpadon, akár egy vendég, vagy zenekartag, vagy menedzser, vagy ilyesmi. Tehát hogyha tehetjük, akkor az utolsó egy óra az mindig erről szól. Nekem van egy ilyen elég hosszú, ilyen félórás ráhangolódásom, ez ilyen rendesen bemelegítek, meg nem tudom, nyilván vannak ilyen gyakorlati dolgok, hogy el kell mennem WC-re egy csomószor, mert van egy 2 órás koncert, és ott nem az lehet, hogy mindjárt a következő szám, csak elmegyek egyet pisilni, szóval ez nyilván, ezek ilyen gyakorlati dolgok.
Hát akkor... húztam én már koncert előtt az időt műsorvezetőként, mert a dobosnak hasmenése volt, tehát hogy vannak ezek a helyzetek biztos.
Persze, és akkor tudod ilyen utolsó egy-két korty, kávé, vagy teázni szoktam néha, meg ismét, tehát hogy így mindig előtte megvan, hogy mit iszol, vagy...
Vagy csak átszellemülsz.
Vagy átszellemülsz, igen, és akkor tudod, hangolódsz, én egy csomószor ilyenkor át szoktam gondolni, hogy miket szeretnék elmondani mindenképp a közönségnek, vagy mondjuk melyik dalhoz, hogyha van valami extra, akkor ott hogyan kommunikálok. Tehát hogy egy kicsit úgy lepörgetem magamba előre a koncertet, és általában ez egy ilyen fél-egy óra, ami így előtte már annyira... Nem szeretem, hogyha itt a telefonom is ki van kapcsolva, vagy hogyha egy interjút például ilyenkor már nem csinálunk, vagy ilyesmi.
De Tomi, például ez belefér egy ilyenbe, hogyha egy szar napod van, akkor ezt őszintén elmondod mondjuk az első dal előtt a közönségnek, és egymást húzzátok fel, vagy mire te a színpadra mész, addigra már pörögni kell, és tök mindegy, hogy mi van éppen benned, a só a só.
Szerintem az elég gáz lenne felmenni. Figyeljetek, szar napom van... valahogy oldjuk meg, de amúgy mennék már picsába, úgyhogy nem, szóval...
Ez nagyon nem erről szól, hogy nekünk
tehát, hogy ott nincs olyan, tehát senkit nem érdekel, hogy mondjuk pont kidobott a csajod, vagy itt a macskádnak eltört a lába, tehát hogy sőt, egyébként akkora ereje van a színpadnak, hogy mikor mondjuk beteg vagyok, vagy szarul vagyok, vagy valami van, adrenalin, arra a másfél órára feljövök, tök jó, minden oké, lehet, hogy utána bezuhanok még jobban, és hazáig így fekszem a kocsiban megdögölve, de hogy egyébként tényleg csodákat művel a színpad, tehát arra a kis időre bármi van, az ki van zárva, csak abban a dimenzióban létezel nálunk, meg különösen erről szól szerintem, vagy legalábbis ezt szeretnénk, hogy hogy ez egy ilyen kis álomvilág legyen, amikor mi ott vagyunk a koncerten. Hát visszatérve meg igen, a Dáviddal meg egyetértek abban, hogy mi elkövettük azt a hibát sajnos az elején, hogy nem vettük annyira komolyan, és amikor már mennél fel a színpadra, de még a lépcsőn, hogy még a 6 éves kislány a szervezőnek még gyorsan, meg akkor figyelj, akkor még íze az, és már a második lába már lépcsőn vagy, tudod, már mennél fel, már megy az intro,
igen.
Emberek így jönnek oda, és mi is akkor döntöttünk úgy, hogy jó, akkor főleg partnál, figyelj, a lila karszalag melyikre jó, hallod? Nem, az ötöt kaptam, mondom, haver, 5 perc múlva színpadon vagyok, valahogy oldjad meg. Szóval hogy mi is úgy vagyunk, hogy már ott 1 órával előtt akkor holdacska, akkor bocs, backstage ürít, és akkor utána lehet jönni a backstage bulira, de hogy igen, ez fontos.
Hát meg közös rituálék, ugye én ugye beszoktam énekelni, és akkor a srácokkal is, mivel ők is már vokáloznak, akkor van egy ilyen közös bebuborékolás, vagy énekelünk egy-két dalt, ami így necces közösen énekelve. És
egy akkor, jó well hello-t, vagy egy
igen, és utána meg van egy ilyen közös szenc, hogy az egész csapat így egy körben így elkezd tized googolni, kézen fogva, és utána meg egy közös nagy ilyen energi.
Nem én ezt a Márknak mondani. Életemben nem láttam futni.
Mi is csak googolunk, de igen, de nehéz ennyi embert egybe tartani, és akkor egy nagy energia, és akkor egy közös pacsi, de gondolom, az nálatok is megvan. Már hallottam jó párszor, hogy miket mondtok.
A googolás az új.
Igen, ezen kezdtem gondolkozni, hogyha valaki benéz a backstage-be, és látja, hogy ott mindenki nyomja a googolásokat, akkor mire asszociál, de hát ez valószínűleg mindezen
akarnál megvan.
Mindenkinek
tök jó segge van akkor.
Piros pólos lányok jelentkezését pedig kommentben elfogadjuk.
A 46. sorból, igen.
Lehet írni. Igen, a 46 az nem az életév. Szerintem, hogyha a Tomit nézzük, hanem a 46. sor. Tehát akkor ezt tartsuk magunkat.
Hát okay. Ki tudja,
tudod,
de
volt
igen.
Az egyik nagyon kedvenc élményem? Az, amikor terepen voltunk, és most erről eszembe is jutott az, hogy...
Terepen?
Egy teraszon ültünk a Balatonparton, és onnan készítettünk rádióműsort.
Tényleg ilyen is volt, és láttuk közben a Balatont, meg aztán mentünk be a fesztivál területére. Hát mennyi jó élmény kötődik ehhez az időszakhoz. Azért voltak itt húzós pillanatok.
Jutnak eszembe a történetek, és amúgy rengeteg
amiket
fénykép.
Nem mondhatunk el adásban.
Rengeteg fénykép van, tehát így lehet nosztalgiázni. Tudod, a Facebook néha földobja, hogy hány éve mi történt. De
és neked minden ilyen kép a velem közös, igen.
Igen, van egy pár közös képünk. De hát azok közül a kedvencem, amikor a Knight Rider-t néztük együtt, és fotózkodtunk David Hasselhoff varázsautójával, de na semmi köze a Beathez, mindenkinek
mutatok. Ilyenek is voltak, igen.
Oké. Viszont születésnapunk is volt. Nem is egy,
így van, és ezeket jól megünnepeltük, és az az izgalmas, hogy tök mindegy kire mutattunk, egy underground közeg, egy apró kis szubkultúra előadójára, aki mondjuk olyan koncerttermekben ad elő, ahol 20-30-an vannak, vagy lehet, hogy egy olyan előadóra, aki 10 000 embernek szokott a Budapest Parkban koncertet tartani, mindenki azt mondta, hogy oké, megyek, és ez tulajdonképpen első hívásra, ezért is volt ez marha jó érzés.
Ami nekem egy highlight, az a hangpróbában történt, erről a műsorról majd még később beszélgetünk, de viszonylag első között készítettem interjút a Carson Kómával, és emlékszem arra, hogy amikor én elmentem a próbatermükbe,
picik voltak.
Meg erről meséltem nekem.
Mentél a gyerkőcökhöz.
Egyrészt nem volt még akkora rutinjuk, de iszonyatosan jó fejek voltak, de meséltem neked Giorgio-ról, és mondtad, hogy ó, hát persze, hát ez egy hatalmas fazon, és bárcsak te is jöhettél volna. Aztán megvalósult az álmod méghozzá egy szülinapon.
Hát őt meg Kéra Barnit is nagyon szeretem, és hát mindkettőjükkel a Beat-en olyan volt interjúzni, mint hogyha a legjobb barátaim lennének, úgyhogy köszönöm szépen nekik a bizalmat, mert valójában nem vagyunk legjobb barátok, de ott az interjúban a lehető legjobb fejek és legjobban közvetlen srácok voltak, úgyhogy jó volt velük beszélgetni. Beat. Nekem egyébként két nagy kedvenc klippem van a zenekartól az utóbbi időből, a Marokkó meg az Imuni Sevárunk, tök jó, hogy szóba jött. Ha egy random emberhez, nem tudom én, ketten úgy oda mennénk az utcán, hogy hello, nézd meg ezt a Carson Kóma klipet, akkor melyiket mutatnád meg ezek közül?
Hú, ez egy nagyon érdekes dolog, mert mind a kettőt a Márton Dani csinálta, akivel így nagyon jó, és hát remélem, hogy fogunk még együtt dolgozni velem mindenképpen.
Még javasolhatsz neki, hogy egy új közös zenekart is.
Igen, a Marokkó az azért talán viccesebb. Hú, nem tudom. Nagyon vicces volt a Marokkó forgatása, szóval a Marokkóra szavaznék, de nem tudom. De zeneileg azért talán jellemzőbb az Immun is, bár mit tudom én. Nem tudom. Hallgassam mind a kettőt.
Köszönöm a határozott választ. A Márton Danival való közös munka, az hogy az ízébe jött, hogy vele dolgozzatok együtt így módon, a vizuálon, meg a klippen?
Aha, hát alapvetően még tök régen a Bálint az ilyen beugró basszusgitáros, dobos, nem tudom, mindent is beugrott a Richard Gere-be, sőt volt egy olyan, nagyon érdekesen szervezett még annó a Richard Gere koncerteket, hogy volt olyan, hogy csak beírták a naptárba, aztán úgy volt, hogy kiderült, hogy ja, nem ér rá basszusgitárosom, és akkor mondjuk egyszer volt ilyen, hogy Ati beugrott még a Richard Gere-t, és akkor ez ilyen félkarzon koma játszott a Richard Gere-nél, és akkor onnan volt az ismerettség, így már jó régen, mert mindig is szerettük a Richard Gere-t. Aztán nem tudom, úgy alapvetően mindig azt próbáljuk elérni klippeknél, hogy legyen benne valami tényleg ilyen nem olcsó humoros faktor, és ez a Márton Danival tök jól megvan. Tök jól megvan az, hogy van mondjuk tényleg csak egy ilyen kiinduló ötletünk, és nem az történik, hogy akkor nem tudom, megpróbálja azt megcsinálni, amire kértük, hanem hogy azon a vonalon talál ki olyan dolgokat, amik sokkal jobbak, sokkal szebbek, meg sokkal tényleg úgy összetettebbek, mint amennyit mi, nem vizuális, hanem zenészek, mint nem vizuális alkotók ki tudtunk volna találni.
Ilyenkor a kellékek, amiket használtok a forgatásokhoz, azoknak egy része megvan? Tehát mondjuk a kényszerzubbonyok?
Ó, az igen, azok nálam vannak. Azok a szekrényemben vannak.
És néha ki tudja, milyen szituációban előkerülnek.
Amúgy azon gondolkoztam, hogy ebbe kéne kimennem az utcán egyszer, csak az ilyen nördögi kör, vagy az ilyen saját farkát harapó kígyó szituáció a kényszerzubbonyban, hogy nem tudod magadnak megkötni. Mert próbáltam, tudod, az nem, hogy így, akkor így pont úgy van a belakó a karjét, hogy nem tudom. De nagyon érdekes. Nem voltak annyira nagyon szorosan ránk rakva a kellékek, de azért, vagy a kényszerzubbonyok, de azért úgy kényelmetlen volt. Főleg, hogy ott a ruhákért 2-3 ember felelt, és köztük az öcsém is, uh-huh. És akkor így én azt gondolom, hogy nekem kicsit szorosabbra húzni, nekem az a gyanúm.
És igen, mert hogyha
van egy ilyen gyanú.
Ha ez ilyenkor jó szoros, akkor nehezen kapsz benne levegőt, nem? Vagy azt is
nem, a levegő az oké volt, de hogy inkább az, hogy nem ismerős az az érzés, hogy nem tudod használni a karédet, és így mindig így elfelejted folyamatosan, és akkor csak így mozgatnád, és nem tudod.
Jó.
Próbálj ki. Itt vannak egyébként, nálam vannak, hogyha gondolod, akkor elhozom egyszer neked, és akkor majd abban csinálj egy adást.
Figyelj, Sivár!
A Szigeten az volt a durva, hogy ott aznap játszott az Arctic Monkeys, és akkor nyilván úgy működnek ilyenkor ezek a backstage-ek, hogy valamennyire el vannak kerítve, de valamennyire be lehet látni. És oda így sétáltunk el még délután az Arctic Monkeys-os backstage mellett, és akkor látod azt, hogy még a ruhák is be vannak rekkelve külön izékbe. Ez a nyugat. Szóval az jó volt, az nagyon...
Volt olyan dal, amit oda vittetek, hogy előzőm, kicsit Arctic Monkeys-os?
Van tipped, melyik az?
Nincs. Van ott előtted 5 darab boríték, ebből 4 dalszöveg... Ebből az 5 borítékból 4 dalszöveg részleteket jegyez, illetve hát azok vannak benne, egyben pedig egy jelentős összegű hálapénz. Nem, mindegyikben dalszöveg részletek vannak.
Olyan melyik dalok... a hálapénz?
Semmelyik.
A lila az, ugye?
A lila? Na figyelj, az a helyzet, még ki ne vonst, az a lényeg, hogy mindegyikben tehát egy-egy dalszöveg részlet van, csak próbáltam nagyon gagyi módon elviccelni ezt a dolgot. Olyan dalok, amiket nap mint nap játszunk itt a Beat-en, és a magyar könnyűzene kortárs darabjaiból van egy-egy. Már is mondom a zenekarokat, figyelj, ja. akik esetleg lehet, hogy benne vannak dalszövegre. Azt mondja, hogy csak neked kislány, Blaha Louisiana, aztán Carson Coma, Ivan and the Parasol, Elefánt és Unodi. Ezek között kell keresni a dalszöveg részletek tulajdonosát. Arra kérlek, hogy keverd meg a borítékokat, húzz belőle egyet, és aztán megnézzük, hogy mennyire ismered a társakat. Aztán ha sajátot húzol, akkor az nagyon nagy mázli. Jó. Giorgio keverget. Hát a mögött is. Nagyon jó. Jó, és valamelyik szint. Húzd ki. Melyik lesz? A vörös. Jó, és benne van egy dalszövegrészlet, először olvasd fel.
Van ezeknek a borítékok.
Ugye? Hát nem volt olcsó.
Hol
vettétek? De a szemközti papírírószerbe.
Papírírószer,
jó, most ki légy szíves, és aztán a sajátot kaptál. Akkor...
Nem, sajátot kaptam.
Na, kezd el nekünk felolvasni, légy szíves, aztán mondd meg, hogy szerinted ki lehet a tulajdonosa.
Azóta megtanultuk, hogy kell. Azóta nem fáj, nem büntet, választottunk más is rajta. Levezetjük a szerelmünket, senki. Nem azzal van, akivel szeretne lenni, senki. Nem azzal van, akivel szeretne lenni.
Jó. Zsediális. Igen, akkor meg is fejtettük, ugye? De azért mondd ki a zenekar nevén.
Csak neked, kislány.
Beat.
Hát, csak neked, kislányt Giorgiótól én még nem hallottam.
Nem, de nagyon jól állt neki. Igen, jót beszélgettünk arról, hogy milyen kényszerzubbony van.
Amúgy elmentél Lókes. Utána hozzá?
Ne, nem, nem, és ő sem hozott be a Beach stúdióba kényszerzubbonyt, úgyhogy Giorgio, hoz kényszerzubbony.
Nem mertél. Amúgy azon kezdtem el itt gondolkozni közben, hogyha most ezt a pulcsit, amit nálad van fordítva felveszed, akkor nagyjából elérhetjük a hasonló hatást, de jó, ahogyan érzed, jó.
Mert hogy?
Hát, hogy ez olyan kényszerzubbony feeling.
Ja.
Meg a másik, ami eszembe jutott, hogy igazából hát művészként neked soha nem volt olyan szituáció, hogy kötéle lógtál egy kényszerzubbonyban feje lefelé, és...
Nem, én csak vicceskedem. De egyébként, hogy értsék azok, akik nem ennyire ismernek minket, igen, én amellett, hogy rádió, podcast, zene, én egyébként művészkedem. Ezt
Szabó
zárójelesen.
Figaro, OTP.
Így van, mondjunk el egy... Ja, hogy rögtön bemondod a bankszámla számot?
Gondolj,
lehet utalni, mondom. Megrendelni, természetesen. Igen, egyébként mondjuk, tegyük hozzá, hogy amikor látsz egy szabaduló művészt vagy bűvészt kijönni a kényszerzubbonyból, na az kicsit olyan, mint amikor valaki egy koncert után nagyon ittasan próbál a pulóverétől megszabadulni.
Ahogy nekem volt egy időszakom, amikor ilyen szabaduló művész akartam lenni, és mindenféle... Mi? Olyan láncokat vettünk...
Új dolgokat tudunk meg Rédl Ádámról. Így a végén.
Láncokat vettünk a gazdaboltban lakattal, ezt nem tudtad?
Igen.
És a telken a kis tűzrakolyan a fapadhoz láncoltak engem, és én szabadultam. Na jó.
És sikerült?
Sikerült.
Mondjuk persze. Itt vagy.
Simán.
Tulajdonképpen igen.
Na, de visszatérve a láncok ledobásához.
Várjál, mert nekem van két interjú kérdésem hozzád.
Most?
Mondjuk. Igen. Mindjárt elmondjuk, hogy ki lesz a következő hangbejátszásnak az alanya, kivel beszélgettél benne te személyesen, de hogy ez egy hangpróba idézet lesz. Én nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy te alapvetően mit tanultál magából a hangpróbából, ebből a sorozatból, mert én ott voltam veled, és sokat beszélgettünk, amikor ez az egész elindult, és hát aztán egészen hihetetlen interjúk kerekedtek ki ebből, amit meg belülről megélni, azt, amikor emberek, zenészek beengednek az otthonukba, a próbatermükbe, hát az valami hihetetlen lehet, én ezt nagyon irigylem.
Nagyjából meg is válaszoltad. Hát igazából a hangpróba az így a hangfoglaló belső hangjaként indult, és igyekeztük is ezt tartani a későbbiekben, tehát ez a belsőségesség kulisszák mögé menés, ezt nem akartuk, hogy csak egy ilyen szlogenben lévő valami legyen, hanem meg is valósuljon, és az volt a nagy ötlet, ami egyébként egy kényszerhelyzetből indult ki, mert akkor még, amikor ez indult, nem volt stúdiónk, hogy mi lenne, hogyha mi elmennénk ezekbe a bizonyos próbatermekbe, illetve otthonokba. És ugye sokszor zenekarnak nem volt próbaterme, ilyenkor lakásokra mentünk, voltak olyan bandák, akiknek volt saját termük, ott abban az esetben ott körbevezettek, megmutatták a dolgokat. Emlékszem például az Árnyék Nyúl pont valamilyen promócióból szerzett egy raklap rizstejet, és akkor ők azzal kínáltak.
Erre én is emlékszem, azt hallottam.
Belső kalandokkor sörrel is kínáltak, de ugye autóval voltam.
Úgyhogy csak kettőt itt áll.
Nem, kérdeztem, hogy elvitt erre van-e, kaptam egy tálca sört. Tehát, hogy ilyen szinten sikerült barátkozni és ismerkedni, de ami ennek a még egyel mélyebb vonatkozása is nekem nagyon nagy élmény volt, hogy jó olyan zenészekhez oda menni, akikkel mások még nem annyira foglalkoznak, de nagyon megérdemelnék. Még nincsenek begyakorolt, meg bevett, meg bevált válaszaik, ugyanakkor nagyon szívesen beszélgetnek és nyitottak, és ami nekem külön nagy élmény volt, hogy mindannyian zenéltek is ezekben a műsorokban, tehát élőben előadt valami produkciót, aminek kicsit így a része is lehettem, és része lehetett mindaz, aki így meghallgatta ezeket a podcast epizódokat. Egy mondatot szeretnék még, amit valahogy te fogalmaztál meg egy másik kontextusban, de nekem sokat jelentett, és azóta is talán így foglalnám össze ezt az egész munkát, hogy nagyon jó érzés látni azokat a zenekarokat, akikkel itt személyesen találkoztam egy pincében vagy próbateremben, még senki nem ismerte őket, egyre nagyobb és nagyobb színpadokon játszani. És tényleg nagyon sokan vannak közülük, akik azóta eszméletlenül kinőtték magukat, jó volt ott lenni az elsők között, aki beszélgetett velük.
Hát, és ráadásul nem is csak az elsők között, hanem konkrétan elsőként, mert hogy Déva az első interjúját konkrétan a Beach stúdióban adta nekünk, én ezt azóta is ezzel menőzök bizonyos koncerteken, aztán pedig az első igazán hosszú, igazán mély interjúja az a hangpróbában volt, ezzel pedig hát szerintem még Friderikus Sándort is megelőzted.
Azt a mindenit, ezt a mondatot kérem kinyomtatva a pólóra bárhogy. Igen, és ebben a részletben, amit most hallani fogunk, ebben rengeteg olyan személyes információ hangzott el, ami szerintem máshol nem. És még egy gondolat. Szeretem megtalálni a közös pontot az alanyokkal, és ez a maximalizmus vonal, ez benne is ott van, úgyhogy eléggé azt hiszem, hogy egymásra sikerült hangolódnunk. Egy olyan helyen, nem egy próbateremben, ahova nem tudom, hogy hány embert engednek
a be. Nagymama padlásán.
Igen, a nagymamájának a házában voltunk, ott a nagymama, nagypapa jöttek, hát én a nagymamával találkoztam személyesen.
Hát ugye? Aki Nagy Rédl Ádám rajongói, ezt is tegyük hozzá.
Tényleg megismert. Annyira aranyos volt. Én lepődtem meg a legjobban. De állítólag a nagypapa is, meg ő is rengeteg mindennel kínálgatja az érkező zenészeket. Hát nekem már eszkenegette az egómat, hogy ismer engem, tehát iszonyatosan jó élmény volt. No de, ebből a részletből is kiderül valami, ami nálunk hangzott el először.
Beat.
A kulisszatitkokat szeretem megosztani, és hát a nagymamádnál vagyunk, aki tudta, hogy én ki vagyok, mert hogy bekövette a Beat csatornáját, ennyire modern, és mondta, hogy jön ez a szőke srác, ő tudja. Nagyon jól esett, de hogy ő ennyire modern?
Hát igen, és néha még jobban tudja a dolgokat, mint én, mert nekem így ezek az információk már túl sokak. Viszont ő ezeket is szépen, nem tudom, a fejében jól össze tudja rakni, és ezeket jól megjegyzi.
És az hogy alakult, hogy a mamádnál van a próbaterem gyakorlatilag?
Hát ez a felső rész itt a padláson már ki volt alakítva az unokáknak, ilyen ittalvós helyiségnek, majd miután sajnos nem használtuk ki annyira, ezért úgy gondoltam, hogy na, akkor én ide költözök a kis stúdiómmal, mivel otthon már nagyon kicsi volt a szobám a stúdiónak, plusz ahhoz, hogy ott aludjak, meg tanuljak, meg mindent ott csináljak, az egy kis szoba, és ott van még egy pianino is, szóval itt tele van az egész, meg mindenféle ilyen kis kreatív dologgal is tele van, szóval így 100 millió tevékenységet csináltam ott egyszerre, és így már zsúfoltnak éreztem, szóval ez így volt rendjén, és sokat hívogatott ide mamám, hogy jöjjek, tök jó lenne, és így összeraktuk.
És ő mennyire van ott a zenei élet ütőerén? Tehát, hogy teljesen oké az neki, hogy jönnek ide a zenésztársaid, ugye együtt próbáltok, felhangosítjátok hangosra a dolgokat?
Ő neki teljesen rendben van, meg a papámnak is, mivel ők nagyon-nagyon szeretik a társaságot, szóval örülnek, hogyha valakit vendégül láthatnak, adhatnak nekik enni, inni, beszélgethetnek velük.
Azt is elmondom, hogy nem is akármilyen vizet kaptam, ugye ez forrásvíz?
Igen, pontosan.
Egy kicsit mesélj arról a szobáról, amiben most vagyunk. Meg szoktuk nézni azt, hogy hol alkotnak a zenészeink. Mi az, ami neked feltétlen fontos, hogy itt legyen, vagy mi kell neked az alkotáshoz?
Rend és nyugodtság, meg harmónia. Nagyon szeretem a kék színt, szóval itt minden kék, meg színes. Van néhány kollázs, amit én készítettem, van egy kis szőnyeg, ami még a dédi mamámé volt, van egy kis növénykém, vannak kis könyvek, amiket így tudok olvasgatni, hogyha éppen szünetel nem kell, mivel néha elfelejtek amúgy szünetet tartani így munka közben. Olyan munka közben, ami már, igen, ami nem, egyszerűen az a baj, hogy azt még nem sikerült elsajátítanom, hogyha valamit csinálok, akkor azt ott tudjam hagyni befejezetlenül, és el tudjam azt engedni fejben addig, amíg oda nem jutok, szóval az sokat utána még ott motoszkál a fejemben, hogy hú, ez befejezetlenül maradt, és még ezt meg kell csinálnom. Szóval sajnos nehéz szünetet tartom, sőt mostanság.
Tehát a mixig te készíted el a dolgot, aztán odaadod valakinek, hogy masterelje?
Hogy masterelje meg, igen, a mastert nem én készítem, csak a mixelés részét. Nagyon sokat küzdöttünk a számokkal, én, meg a maximalizmusom, mert eléggé ki voltam fáradva nyáron így a sok koncert miatt, meg amiatt, hogy akkor hétköznap csináltam a dalokat, és hétvégén megkoncerteztünk. Szóval így a kreatív energiáim azok nagyon meg voltak csappanva, és ezért ez egy óriási küzdelem volt, hogy valamit mégis úgymond lehozzak, hogy valamiféle inspirációt így belerakjak, mert teljesen ki voltam merülve. És nagyon sokszor volt olyan, hogy mondjuk elkészítettem egy számot, de nem éreztem benne semmit, ezért nem tudom, két napi munkámat így csak így egy gombbal kitöröltem, mert annyira nem éreztem.
Au.
Igen, szóval történtek ilyenek, és voltam nagyon lent, voltam nagyon fent, amikor valamit úgy éreztem, hogy sikerült. Szóval ez egy küzdelemnek, de egy szép, békés kifejletnek lesz a terméke. amit majd nagyon szívesen fogok megosztani az emberekkel.
Na de várjál, tehát volt mondjuk egy dalötleted, nekiültél, nem tudtad elég jól kozmetikázni, fogtad, kitörölted, de utána azt az alapötletet még egyszer elkezdted felépíteni, vagy teljesen máshova nyúltál?
Hát olyan is volt, hogy valamit elkezdtem, ugyanazt az alapötletet elkezdtem másképpen kidolgozni, de olyan is volt, hogy azt így teljesen annyiban hagytam. Szóval amikor azt éreztem, hogy fú, ebben van valami, ebben érzek valamit, akkor azt elkezdtem máshogyan bontogatni, de amikor azt éreztem, hogy fú, hát ebben nem volt semmi, csak az úgymond muszáj volt benne, hogy jaj, csinálnom kell, mert nem tudom, időhöz vagyok kötve, és csak ezért ezt éreztem benne, azt kitöröltem, amikor nem éreztem benne így semmit.
Mit?
Jaj, de jó volt ez a vendégség, és láttam az összes kütyüt. Hozzájuk is érhettem, meg is nyomkodtam egy szintit. Tényleg, nagyon jó élmény volt Déváéknál. Emlékszem, hogy egy kicsit még alakítottuk is a szobát, hogy a videóban a legszebb dolgok látszódjanak a legjobb sorokból.
Podcastesítettétek.
Kicsit podcastesítettünk, semmit nem rendeztünk át az ő természetes közegéből, de úgy rendeztük, hogy neki a hangulata így békésebb legyen, miközben beszélgetünk.
Nagyon szeretünk induló előadókkal beszélgetni, és hát a Lajhó zenekar is hoztál először rádióval a lemezét.
Hát igen,
Lajhó Dorkáék, igen. Hát természetesen hozzánk a Beathez, méghozzá az én műsoromba, úgyhogy...
De jól emlékszem, hogy ő ott izgult.
Az igen, mert az első rádióinterjújukat is akkor adták, úgyhogy marhára izgultak, amit nem árultak el nekem az elején, hanem a végén kérdezgettek vissza, hogy de ugye jó volt, mert hogy nagyon meg voltunk rémülve, mi még ilyet nem csináltunk, úgyhogy izgalmas volt, és amiért igazán nagy dolog volt a Beat digitális rádiót csinálni ebben a periódusban, hogy például amikor megjelent a Lajhó lemeze, és én erről interjút csináltam, én már egy héttel a hivatalos lemez megjelenés előtt megkaptam az egész lemezt, és már úgy széthallgattam a megjelenés napjára, hogy csak na, hogy aztán például jó interjú is készüljön belőle, meg hát ez piszok jó zene.
És én azóta tudom, hogyha valaki akar bálnán játszani, akkor tud.
Mutatjuk a részleteket, Lajhó Dorkáék.
Mit?
Hogyha azt mondom nektek, hogy Cserszeg Tomaj, akkor egyrészt jól mondom el a település nevét, másrészt mi történt ott, mert ha minden igaz, akkor a lemez megszületésében viszonylag nagy szerepe volt.
Óriási reklám ez a városnak.
Igen. Egyébként. Hát egyszer kiteszik majdnem arra a nyaralóházra, ahol voltatok a márványtáblát, hogy itt alkotott a Lajhó.
Hát jó lenne. De hogy...
Leköltöztünk kétszer.
Igen. Kaptunk Fenyvesi Marci barátunktól egy csomó cuccot. Ilyen mindenféle mikrofont, meg kábelt, meg amihez egyébként egy ilyen mini stúdióhoz kell.
Aha.
És akkor igazából a padláson berendeztünk egy kis stúdiót, és akkor ott több napig így zenéltünk, meg egyből tudtuk rögzíteni, ami eszünkbe jut, és akkor ez amúgy nekünk egy ilyen nagyon jó élmény volt, hogy reggeltől estig zenélhettünk gyakorlatilag bármilyen, anélkül, hogy ketyegett volna a stúdióban az óra, és akkor így mindenféle nyomás nélkül csak négyen voltunk, délbe elmentünk kajáért a kifőzdébe, meg ilyesmi. Este pingpongoztunk, meg aztán utána megint csináltuk még egy kicsit, szóval így...
Ja, igazából egész nap ment a meló, de hogy közben ismerkedtünk, és bulisztunk, és
igen,
és
maga a produceri rész is igazából itt történt meg, hogy négyen vagyunk, de hogy mindenki játszik egy csomó hangszeren, rajtam kívül mindenki jól zongorázik, meg ilyesmi, és akkor hogy elkezdtünk... szintiket, meg extra gitárokat feljátszani. Szóval, hogy szóljon úgy, mint egy nagy zenekar, ne úgy, mint egy ilyen kvártet, szóval...
Igen, egy újságcikkben hallottam, hogy narancslé és pingpong, ez a kettő mindenképpen kulcs dolog volt. Kevertetek valamit azért a narancslébe?
Ja.
Elképzelhető, jó. Ez ilyen városi hanyagság, hol van Cserszeg Tomaj? Mindig, amikor kimondom ezt a település nevet, akkor ránézek a jegyzetemre, hogy tényleg jól mondom-e. Hol van?
Ja,
hát ha fellépünk majd ott, akkor esetleg megosztjuk.
Aha, Keszthely mellett. Keszthely igazából mellett. Autóval ilyen 10 perc, vagy 5-10 perc, tehát hogy így nem tudom, le lehet menni a Balatonhoz nagyon-nagyon gyorsan, és csodálatos.
Ha minden igaz, akkor kibéreltetek egy csomó hangszert, pluszban ezt a pool kapcsán olvastam. Miket és miért?
Hát harangjáték, de hogy ez egy ilyen nagyobb fajta harangjáték volt. Nem is teljesen arra gondoltunk, de hogy ez sikerült.
Hát egy csomó perka volt például a poolba, az egy nagyon perkuszív dal.
Volt a hidrofon.
Igen, de az nem a poolba, az a Blue Whale-be volt, de hogy azt is kibéreltük, az egy ilyen bálnákat utánzó hangszer.
Valahol ott van.
Vagy ilyesmi.
Ott van.
Igen, de valahol beleraktuk.
Igen, te hallod még amúgy.
Meet.
És hát mindenkinek megvan a hobbija. Van ugye, aki pingpongozik, meg vicces narancsleveket kever, és van olyan is, aki mondjuk a... Hát... Mondjuk azt a magyar rockbandából gyakorlatilag ahelyett, hogy metálos előkészületekkel tréningezni a fejét, az agyát, a szívét, a lelkét és a testét, ahelyett salakmotor verseny ismétléset néz a koncert előtt.
Igen, egészen hihetetlen volt, nekem ez volt életem első tankcsapda interjúja, ahol egyébként már úgy üdvözöltek téged, mintha tényleg a legjobb barátjuk lennél, ezzel elárultuk a dolgot. Egy fesztiválról fogunk majd hangrészleteket mutogatni, egy fesztiválról a sok közül, nézz ide a kezemre!
Jaj, még ott van az még a szalag.
Ott van az a karszalag, meg egy csomó másik.
Hihetetlen.
És amikor, nem tudom, egy random pubban jelenek meg, és valaki megkérdezi, mi az ott a karodon, az több, mint 10 karszalag, akkor büszkén mondom, hogy igen, és olyankor mesélek arról, hogy a Beattel milyen fantasztikus fesztivál élményeket éltünk át, hiszen mi voltunk a fesztiválok rádiója is.
Összeadtad valaha az értékét?
Ja, hogy mennyi lett volna, ha fizetünk el érte?
Jó, oké. De akkor egyrészt ellátogatunk az első...
az egyik kedvenc fesztiválunkra.
De akkor amellett, hogy az első Salakmotor GP ismétléséről halljuk majd a tankcsapdásokat, azért lesz itt szó másról is, és...
A pálinkáról.
És igen, ha már pálinka, akkor Nagy Feró. Ugye vele is összefutottunk... Debrecenben, ezen a Campus Fesztiválon, ugye, mert a Beat a fesztiválok rádiója is volt, és hát alapvetően ugye megláttuk Nagy Ferót, gondoltam, hogy építek a korábbi kapcsolódásunkra, ismertségünkre, de ő azt mondta, hogy persze, ad interjút, ha meghívjuk egy pálinkára, elég mélyen a zsebünkbe kellett nyúlnunk, de
igen,
megérte.
De egyrészt megérte, másrészt azzal a pálinkával tudtunk gratulálni. A Kossuth-díjához. Azért az nem semmi.
Igen.
Szóval a Campus Fesztivál egy fesztivál a nagyon sok közül, Tankcsapda és Nagy Feró interjú részletek, ezek jönnek most. Életünk különleges pillanatai, különleges nyári pillanatok.
Egészségetekre.
Mit? Tomi már itt az interjú előtt mondta nekem, hogy tudom, te vagy az, aki jó kérdéseket szokott feltenni, úgyhogy nincsen rajtam nagy súly, de én igazából azt akarom kérdezni, ami engem nagyon érdekel. Itt vagyunk Debrecenben, mindannyian debreceniek vagytok. Megtörtént a hangbeállás. Most mi történik? Hazamentek, családoztok, vagy megnéztek egy műsort a tévében, és aztán visszajöttök? Tehát nagyon közel vagyunk, nem egy ilyen tipikus turné helyzet van. Mi történik veletek a koncertig?
Hát Debrecennek ez is a nagy előnye, hogy ha itthon játszunk, hogy nem a szállodában, vagy nem egy panzióban kell ücsörögni. Úgyhogy alapjában véve semmi. Hazamegyünk, és marha jól föl tudunk készülni a koncert. Tehát a koncert előtt szerintem 15 perccel fogunk megérkezni, egyből színpadra fogunk menni, és emiatt valószínűleg a szokásos pihentebbek leszünk, tehát sokkal jobban fel tudunk készülni. Ez mondom egy marha nagy előnye az egész dolognak, amit egyébként most azért is aktuális, mert például a koncert után szintén hazamegyünk egyből is lezuhanyzunk, mert indulunk Csíkszeredára, és nem felgeteges nagy partizás van az öltözőbe, hanem felgeteges partizás a buszba Csíkszereda felé, mert reggelre fogunk odaérni.
Egyébként bocs, nem Csíkszereda, hanem csak mondom, hogyha valaki Csíkszeredára elindulna.
Most az van Sidi, teljesen feleslegesen okoskodtál bele, ugyanis Csíkszeredára megyünk szállodába, Csíkszeren Simonban játszunk este, az kétségtelen, ja. De a szálloda az Csíkszeredára.
Azért, mert tegnap a spotban még mást mondtunk, azért mondom, hogy inkább szólok.
Ez egy cselezzenek.
Koncertre mindesetre ne induljatok el Csíkszeredára.
Ez egy cselezzenekar, mi szeretjük a közönséget összekavarni. Ha valaki Tankcsapda koncertet akar látni, az nyomozza ki, hogy hol játszunk.
Egyébként a két település között nincs egészen 20 km távolság. A viccet félretéve Csíkszeren Simonban játszunk holnap este, egyébként valóban a szállásunk ez Csíkszeredán van.
Szerintem áthallatszik.
Igen. Egyébként igen, családozunk, kutyázunk, meg kajálunk, grillezünk, tehát hogy magyarul teljesen hétköznapi sztori, ami egyébként szerintem jobb, mert egyébként sokkal lazábbra tudod venni az egész dolgot, nincs rajtad az a teher, mint hogyha mondjuk itt egy konténerbe kéne ücsörögni, és akkor mondják, hogy megdöglött a tehén, leesett egy macska a fáról, hanem egyszerűen teljesen lekapcsol az általános nyomásról, úgyhogy szerintem ez egy nagyon felszabadult, nagyon jó buli lesz.
Én például most itt megkajálunk az interjúk után itt a helyszínen, és aztán amikor hazamegyek, utána a kiskutyámat megsétáltatom, és aztán ledülök a kanapéra, és megnézem a múlt héten lezajlott salakmotor GP-nek az első prágai futamát felvételről nyilván értelemszerűen, de amit kérdeztél is, hogy mit csinálunk, eddig egész egyszerűen csak lazulunk, pihenünk, készülünk az esti bulira.
Köszi, hogy megosztottátok például azt a kulisszatitkot, hogy melyik településsel lesz a szállodátok, úgyhogy innentől kezdve a rajongók ott fognak állni természetesen a hotel előtt.
De honnan tudod, hogy ez is nem a megtévesztés része?
Ez minden tudatos, ami itt történik.
32 éves a zenekar, csak szólok.
Csíkszeredán alszunk? Vagy nem?
Na de hát ami a legfontosabb, egy igazi legendával, Nagy Feró!
Igen! Még én is örülök magamnak. Köszönöm a meghívást.
No, hát alapvetően én azt tudom a korábbi közös munkáinkból is, hogy neked nagyon fontos a fiatal generáció, a fiatal zenészek, és ugye itt vagyunk a Campus Fesztiválon.
Fiatal csajok, várjál!
Az meg a másik. Akkor a Dorotit mondanád, nem tudom, hogy ők most fellépnek, azt hiszem most nem, de...
A Doroti nagyon, azok aranyos csajok, komolyan imádom őket.
Na de ki a te nagy kedvenced a feltörekvő generációból, akinek a koncertjén biztosan ott lennél?
Hát igazából olyanok, mint a Kelemen kabátban. Azt nagyon szeretem, a Kiskata zenekarát is szeretem, de én elismerem a többieket, akik igazából nagy sikereket értek el. Akár itt lehet beszélni a Halott Pénzről, meg egy csomó ilyen zenekarról.
És egyébként a zenén kívül itt neked most missziód van, mert hogy nem akármilyen sátornál vagy, a Krones Hungerynél.
Igen, mondhatom, akkor a Kronesnél vagyok, és munkaerő toborzással foglalkozunk most, úgyhogy ha nem megy a rádiózás, gyertek nyugodtan, én elintézek nektek egy nagyon jó állást a Kronesnél.
De figyelj, engem ma már kértek rendőrnek, te mit ajánlasz?
Hát mennyi rendőrnek az egyszerűbb?
Az egész stáb nagyon készült, és nagyon örülünk, hogy itt vagy, ezért most a fél stáb elindult pálinkáért. Ez lesz a következő nagy pillanat.
Hát én nem kérek. Na jó, hát már hozzátok, jó van.
És ahogyan azt tudom, természetesen a Beat-en még erre nem volt lehetőségünk, de gratulálunk neked a Kossuth díjathoz.
Így van, nagyon gratulálok.
Ha minden igaz, akkor az is egy pálinka mellé került, ez igaz?
Hát igen, mert várjatok, ne arra gudjatok, most megkérjük kedves hallgatókat, hogy egy pici technikai szünet van, de csak annyi, amíg lehajtom a pálinkát.
És akkor ezt a Kossuth díjra is Nagy Feróra. Gratulálunk!
Isten értesse a Kossuth díjasokat!
Készül.
Szia! Örök is meg, ahogy itt a Beat rádióban vagyunk, gyere! Egészségetekre! Ciao.
Beat.
Szerinted jó rendőr lennék?
Én megnézném, de nem ilyen nyomozó vagy valami, én közlekedési rendőrnek szeretnélek lenni. Hóesésben vagy ónos esőben télen.
Végmenet meg ilyenek. De ha már
nem,
valami,
nem az, aki irányítja a forgalmat ott a csomópontban. Ilyet már egyébként rég nem láttam az utcákon, de nem tudom, valami ilyesmit. Tudod, amikor elromlik a lámpa.
Ezt szánod nekem?
Igen, te meg irányítasz, hogy mikor, melyik irányba mehetnek az autók.
Komolyan mondom. Most gondolkodom, hogy esetleg belefogom.
Minek ellenség, ha vannak barátaid.
Igen. Jó, rakjuk zárójelbe ezt a rendőri pozíciót. Szerintem senki nem járna jól, hogyha ezzel foglalkoznék, úgyhogy inkább nézzünk előre. Még egy részletet szeretnénk ebben a beszélgetésben elétek tárni.
Igen.
És ez szintén a második születésnapra emlékezés lesz.
Igen.
Itt egyébként sokan élőben zenéltek a stúdiónkban, ami nekem szintén egy külön jó érzés volt, mert ugye én a hangpróba felvételei során tapasztaltam, hogy tényleg akikkel itt találkoztunk, beszélgettünk, mind zenészek voltak, amiben szintén unikum volt a Beat, hogy nagyon sok zenész műsort is vezetett nálunk, ez egy zárójeles megjegyzés, kicsit beavatva az embereket a kulisszatitkokba, de visszatérve arra, hogy ők tényleg zenészek, élőben el tudták játszani, amit mi hallunk a koncerten. Ami szerintem a mai világban már nagyon nagy szó, amikor az ember róddal viteti a pendrive-ot, azt bedugják, aztán valaki megnyomja a play-t. Tehát, hogy ők tényleg zenéltek. És volt egy olyan vendégünk, akivel te nagyon jót beszélgettél, és még dalolásra is rávetted.
Így van, egészen pontosan a Meg egy cukorka tagjairól, illetve Hárs Barnáról van szó, aki nagyon érdekes, hogy az egyik első interjú, amit készítettem vele a Beat-en, ott már így külön rám írt messengeren, hogy de vihetek gitárt? játszanék. Tehát magától mondta, hogy ő aztán nagyon szívesen egy ilyennel pluszban feldobná az interjút, úgyhogy nem is egyszer volt olyan, hogy Hárs Barnáik zenéltek a Beat stúdiójában, ami hát marha nagy élmény. Én ezeket mind videóra is vettem, ott van a telefonomban, és nagyon büszke vagyok rá. Úgyhogy velük hallgatunk egy rövidke kis beszélgetés részletet, Mihály Dáviddal és Hárs Barnával, aztán pedig meghallgatjuk a Pedig című dalt, utána pedig már csak nagyon rövidre fogunk elköszönni, úgyhogy előtte még, ha bármilyen nagy litániát szeretnél mondani, amivel lezárjuk ezt az időszakot, akkor egyébként arra itt a lehetőség, mind a mellett, hogy nekem majd lesz még egy kérdésem.
Hát ennyit emeltünk ki most így röviden tényleg ebből a közel 3 évből. Hú, több mint 1000 új zenét mutattunk be. Közel 1000 beszélgetést folytattunk. Szerintem, hogyha mindent beleszámolsz, akkor még lehet, hogy ez is fölé emelkedik. Egy fantasztikus csapatunk volt, akikkel tényleg nagy élmény volt együtt dolgozni. Egy közösséget építettünk ki a hallgatóinkkal, tehát hogy tényleg rengeteg eredmény volt, amiket szerintem ezek a részletek nagyon jól mutatnak, és talán a Pedig című dal elég jól meg is koronázza ezt. Úgyhogy úgy nagyon azon felül hozzátenni, én most ehhez nem akarok, hogy még egyszer elmondjam, hogy köszönöm mindenkinek. És hálás vagyok ezekért az évekért, tényleg életem rádió szakmailag kiemelkedő magaslatai voltak ezek, és
hadd legyek szentimentális.
Kövesse mindenki a Beatcast Podcast csatornát, hallgassatok meg a korábbiakat, tényleg.
Igen, mert hogy tényleg csak töredékeket adtunk abból az egészből, amit csináltunk, úgyhogy tessék belehallgatni, mert tényleg nem miattunk, hanem azok miatt, a fantasztikus zenészek miatt, meg azok miatt, a fantasztikus gondolatok miatt, amiket ők mondtak, azért igazán értékes ez az egész, úgyhogy tessék fülelni, ez a podcast csatorna a tiétek, éljetek vele, mert nagyon sok olyan pillanat van, például amikor az ember nem tud éppen elaludni, hogy még egy órát, még két órát otthon legyen egyedül a gondolataival, meg egy podcast interjúval, ilyen szempontból szerintem nagyon jó a Beatcast podcast csatorna. Na de a te életed az miben lenne más, hogyha nincs a Beat, mondjuk személyes vonatkozásban, vagy ez egy nagyon általános, meg nagyon szentimentális kérdés?
Hát valószínűleg néhány szívrohamot elkerültünk volna, ami ugye meg
ilyen voltak feszült pillanatok, az kétségtelen, mert annyira akartuk jól csinálni a dolgot, azért ez is benne volt.
Igen, abszolút azt kell, hogy mondjam, hogy ez szívügy volt mindannyiunknak, és itt elsősorban ezeket az infarktusokat, meg helyzeteket, amiket kezelni kellett, az okozta, hogy tényleg a legjobbat akartuk kihozni, 10-szer túlvállaltuk azt, amire keretünk volt, vagy lehetőségünk, és nagyon sokszor ezt sikerült is megvalósítani, és szerintem, hogy igazán most arra kéne válaszolni, hogy mi az, ami nem lenne nélkül, akkor én azt mondanám, hogy nem lenne ilyen mély a kapcsolatom a könnyűzenei szférával, és nem ismertem volna meg ennyi értékes embert, akik imádják, amit csinálnak, jól csinálják, amit tesznek, és bízom benne, hogy egyre nagyobb és nagyobb színpadokra kerülnek majd.
Ó, hát fantasztikus érzés mondjuk zenész rajongókkal beszélgetni egy-egy koncert előtt vagy után, és aztán hát amikor én azt mondom, hogy hát ezekkel az előadókkal én együtt szoktuk, nem tudom, én mondjuk pálinkázni egy jót, vagy mondjuk barátként üdvözölnek egy backstage-ben, azért az tényleg fantasztikus érzés, meg neked, jó leső dolog. Igen?
Neked mi hiányozna? Most bocs, csak amíg te is gondolkodsz rajta, csak annyi jutott eszembe, hogy például ez egy hatalmas feeling volt, amikor a Norbiék, a Bagosi Brothers Company interjúnk le volt beszélve, talán szintén Debrecenben, és mondta a menedzser, hogy bocs, már nincs rá idő, már adtak két interjút, és akkor ránk nézett a Norbi
és mondta, hogy a Beatnek,
jaj, hát ők a Beat, nem most szórakozz velük, hát ne csináljuk ezt velük, mindig beszélgettünk, és jöttek, és interjút adtak, tehát hogy ezek az élmények annyira jók voltak, és nem abból fakad, hogy mi most mekkora emberek vagyunk, hanem abból fakad, hogy milyen emberséges és mély kapcsolatok alakultak itt zenészekkel, rádiósokkal, hallgatókkal. Szerintem ez egy nagy család lett.
Én azt gondolom, hogy engem a Beat, mint digitális rádió kicserélt és egy új emberré tett. Én azért ezért piszokállás vagyok. Úgyhogy jó volt ez a periódus. És akkor mi az záró mondat, hogy folytatjuk?
Igazából
mondjuk én lehet, hogy házas lennék, ha nincs a Beat, de
azt mondod,
de azért jó volt ez a néhány év ezzel a digitális rádióval.
Hát ugye a folytatás tekintetében talán annyit mindenképpen mondjunk el, hogy így a közeljövőben Beat korszak műsorokra lehet számítani, jönnek még a Thália Bakelit papjai, illetve ezen a platformon még ilyen kisebb meglepetésekkel készülünk, mint például a Poptextus új évada.
Az a nagy meglepetés, mi az, hogy kis meglepetés? De a legnagyobb attrakció, nem, természetesen sok más podcast között hallhatjátok a Beatcast podcast csatornán a Poptextus új adásait is. A fejemben nagyjából van 40 név, ezt kéne valahogy 20-ra leszűkíteni, nem lesz egyszerű, és van a fejemben egy óriási zenekar, egy óriási név, akit szeretnék behúzni az első adásra, nagyon remélem, hogy összejön majd.
És ha Fekete Pákó nem vállalja, akkor Szabó Istvánnál lehet megjelentkezni. Jó, utolsó asszociációm, mielőtt én a szlogen még egyszer szeretném majd kimondani. A Jó Barátokban van egy olyan epizód, amikor kiveszik a Die Hardot a TK-ból, megnézik, majd szeretnék a második részt megnézni, de az nincsen náluk, és megörülnek annak, hogy jaj, meg lehet nézni még egyszer az első epizódot, és akkor az lesz a Die Hard 2. Tehát, hogyha valaki szeretné, hallgassa vissza a korábbi epizódokat, mindegyikben lehet még gyöngyszemeket találni.
De most meg ne hallgassátok vissza a régi tartalmakat, van még ebből a podcastből néhány perc, benne a Meg egy cukorka élő stúdió zenélésével.
Beat.
Akit hívtunk az első meg a második születésnapra is egyaránt, na az pont a Meg egy cukorka, úgyhogy örülünk, hogy újra itt vagytok velünk. Emlékeztek, vagy emlékszel, Barna, hogy mi történt az első szülinap alkalmával? Mi volt a nagy attrakció egyebek mellett?
Az a pesgő, arra gondolsz, hogy...
Pesgő? Mi történt?
Egy jó pesgő.
Igen?
Igen, nem arra gondolsz?
Nem, de most
mondd is, emlékszem, pedig ott sem voltam.
Mi történt?
Hát nem tudom, én arra emlékszem, hogy így jöttem hozzátok, még akkor a másik helyen voltatok,
igen.
És akkor rögtön kaptam a pesgőt a kezembe, és aztán még megírtunk hármat,
vendégszeretet.
És aztán énekeltem egy dalt. Valaki sírt is. De remélem nem én. Figyelj, én egyébként nem emlékszem, hogy mikor beszélgettünk mi először, de arra emlékszem, hogy veletek voltak az első ilyen, igazából ilyen pozitívabb rádióinterjús élményeink, mert azért így az elején ez nálunk így rengetegszer téma volt, hogy tulajdonképpen ilyen nagyon bosszantóan rosszak voltak a riporterek, akik csináltak velünk.
Csináltuk egy olyan interjút is, hogy megkérdezem, hogy honnan a név és egyéb hasonló kérdéseket.
Csináltunk ilyet?
Nem csináltunk, de még csinálhatunk.
Hát remélem, hogy nem.
Majd a harmadik blogban.
Jó. Ez a Beat, az ütős alternatíva. A stúdióban a mikrofonnál Szabó István, és a Meg egy cukorka tagjai, Hárs Barna pedig valami tök különlegessel készül nekünk. Ott van előtte egy gitár, és ha minden igaz, akkor meg is szólal majd az annak rendje és módja szerint. Jön a pedig a Beat második születésnapján.
Tudnátok, hogy tudok örülni egy szorongásmentes napnak. Kisüt a nap, a hideg csíp, mégis érzem, hogy végre-végre hagynak. Üres az ágyam, a szobám csendes, utcákat járok, fura, de mindenki rendes. Én magam sem tudom már, hogy mikor volt ilyen velem utoljára. Nem is emlékszem milyen, ha megállhatok egy percre, és kinyithatom szívem. Nagyon régen volt, és biztos nem Budapesten. Ha tudnátok, hogy lehet mulatni igazán önfeledten. Ha tudnátok, hogy lehet szeretni teljesen egómentesen. Hányan tudjátok, hogy igazán éltek, és ettől a meleg semmitől még mit reméltek? Melyik valóság igaz? Már én sem vagyok biztos, és nincs mit szépíteni. Megint nem voltam elég fontos. Látod, meggyújtottuk és elszívtuk majd el. nyomtuk ezt is a többi hideg csík közé. Pedig egész biztosak voltunk, hogy ez már nem oszik ki, hogy ez majd ég örökké.
Azt a mindenségit, Hárs Barna személyesen. Micsoda dala, pedig ezt hallgatjuk itt a Beat-en.
Beat.
Azt hiszem, hogy ez volt a csúcs dísz a fán, vagy akár mondhatjuk azt is, hogy a korona, tehát ezután már nehéz mit mondani. Én, amit az előbb ígértem, hogy mondok, és szeretnék még egyszer, az az, hogy Beat az ütős alternatíva.
Beatcast. Ez a podcast a Beat saját gyártású sorozata.
Beat. Az ütős alternatíva.